Kezdjünk bele abba a témába, amit már régóta pedzegettünk, és most lesz merszünk is kifejteni. Ez pedig a bulvár.
Köszönöm, hogy azt mondtad, hogy bulvár, és nem azt, hogy bulvárplegyka.
Na, de úgy akartam tovább folytatni, és most meg is teszem, hogy én még emlékszem gyerekkoromból, 90-es évek elejéről, a megboldogult Kacsa magazinra, ami kifejezetten magát pletykalapnak állította be. Nyilván nem olyan színvonalon jelentek meg ott cikkek, mint mondjuk a The Sun vagy a Daily Mirrorban, de ott is volt már ez a kezdeti paparazzó dolog, akkor aktuális sztárjét fotózgatták, valós, álvalós, teljesen valótlan híreket jelentettek meg róluk. Ez odafajult, hogy emlékszem, Nagy Bandó András még meg is verte a főszerkesztőjét ennek a lapnak egy nyilvánvalóan hamis történet pletyka terjesztése miatt. Miért mondják a pletyka kutatók azt, hogy a bulvár nem pletyka?
Miért tettél egyenlőségelet a hamis történet és a pletyka közé? Miért lenne a hazugság pletyka?
Egyrészt, hogy kiugrasszam a nyulat a bokorból, másrészt, hogy a tudatlanságommal villogjak.
Nos, a pletyka körülbelül 500 évvel ezelőtt esett át egy jelentésváltó folyamaton. Körülbelül 500 évvel ezelőtt történt az, hogy a Luther Márton által lefordított Bibliát, a Szeptember Testamentet kinyomtatták a Gutenberg által létrehozott innovációval, és ez volt az első könyv Európában, ami hihetetlen, idézőjelben mondva, bestseller lett. Tehát aki olvasott, az a Bibliát olvasta, mert végre értette, ráadásul Luther az akkori közvetlen nyelvet használta, a nép nyelvét, és ettől nem csak érthetővé, hanem kicsit szórakoztató is vált.
Ugye volt a Szegények Bibliája régen, ami gyakorlatilag egy képes könyv volt, hiszen nem tudtak olvasni, rengetegen, sőt, nagyon törpe minoritás volt az, aki tudott olvasni, ezért kis képekkel magyarázták el nekik a szentek életét, nemes cselekedeteiket. Most, aki ezt a Luther könyvet olvasta, az az értelmiség volt, vagy konkrétan akár a köznép?
Nem feltétlenül. Lehettek például olyan céhekhez tartó iparos legények, akik jártukban, keltükben a világban megtanultak olvasni, és hát a reformkori Németországban, a reformáció korában Németországban a műveltségük miatt igényt tartottak arra, hogy ne a szószékről okítsák őket, hanem ő maga vehesse magához a Biblia üzeneteit. De a lényeg az, hogy innentől kezdve kialakult az, hogy ami nyomtatásban van, a szentírás. Mert a szentírás volt először nyomtatásban. És innen kezdve alakult ki az, hogy ami nyomtatva van, amik azt komolyan vesszük, ami pedig szóban hangzik el, az pletyka.
Tehát leváltotta a nyomtatás a pletykát?
Nagyon érdekes jelenségről van szó, hiszen nem mára, nem egyértelműen az az álláspont, hogy ami nyomtatva van, az nem lehet pletyka, de ami szóban hangzik el, azt azért nem tekintjük sem hírnek, sem állításnak, míg korábban sokkal nagyobb volt a személyes párbeszédeknek a jelentősége, hiszen nem lehetett másképpen pótolni. A kódexírás az egy lassú folyamat volt, a szóbeliségre volt bízva nagyon sok üzenetnek az átadása, és akkor ennek a jelentésváltásnak az a következménye, hogy napjainkra, amikor a bulvárlapok sokkal nagyobb volument jelentenek, mint például a 20. század elején, megjelent az a technika, amivel az újságírók az ikonoknak, a celebeknek a magánéletét olyan stílusban, olyan megfogalmazásban mutatják be, mintha csak a szomszédunktól, vagy az unokahúgunktól hallanánk azt, hogy mi történt a nagynénénk férjével. Érdemes egy kísérletet tenni, hogyha bizonyos cikkekből kivesszük a főszereplő nevét, aki egy ismert színész, vagy előadó művész, és behelyettesítjük egy másik névvel, akkor szinte érdektelenné válik maga a történet. Néha csak egy rész maszhatolnak el ezek a szerzők. Miért olyan bánatos mostanában XY? Találgassunk, szakítás előtt áll? Vagy nincs elég bevétele? Nem tudhatjuk, az biztos, hogy utoljára ezzel a szomorú pillantással fotózta le őt kollégánk. És ugye nincs semmi konkrétum, az ember mégis azt gondolná, hogy oka van az adott celebnek, hogy szomorkodjon, elkezd ezen gondolkodni, de hogyha behelyettesítjük az ő nevét, akkor ez a röpke idézőjeles hír, amit az előbb itt hirtelen improvizáltam, tökéletesen érdektenné válik, hogyha nekem egy ismerősömről vagy barátomról van szó, akkor szeretném tudni, hogy miért szomorú. Fél attól, hogy kirúgják a munkahelyén, vagy nem sikerült helyrehozni a kapcsolatukat a párjával, vagy mi lehet az oka. Ott mindig megvan a konkrétum, mert személyesen utána tudunk kérdezni, és ha csak ennyit hallok, hogy szomorúnak látszik valakitől, akkor fel tudom hívni, hogy figyelj, csak Daniella, hát régen találkoztunk, beszéljünk már, írunk egy kávét, és a kávézásnál nem is feltétlenül arra kérdezek rá, hogy hallom, szomorú vagy, de biztosítani tudom őt arról, hogyha segítségre vagy támogatásra van szüksége, akkor rám számíthat.
Akkor az a meghatározás, csak visszakanyarodva a bulvár, illetve a bulvár nem pletyka alaptételhez, hogy pletykalap, az helytelen?
Valójában helytelen, azt mondhatnánk, hogy pletyka-szerű lapról van szó, de inkább ahhoz a meghatározásról kanyarodjunk vissza, ami a korábbi adások során már elhangzott, és ez a pletykáról szól. Tehát a pletyka az ismerhető szereplőről szóló nem publikus információ, aminek a legfőbb jellegzetessége a terjedés. A pletykalapban megjelent cikk az nem tud úgy terjedni, hiszen az emberek nem a cikket mondják el egymásnak, hanem legfeljebb az adott celebről beszélnek, de egy celebnél sokkal jobban érdekel bennünket az a néhány ember, aki a legfontosabb számunkra. Van még egy csapda is, amiről már korábban beszéltünk, az evolúció során, és ezt Jerome H. Barco és Cosmides Tubi állapították meg a The Adapted Mind című könyvükben. Leginkább az volt a fontos számunkra a csoport működésben, hogy kinek ismerjük a hangját, kinek ismerjük az arcát, hiszen idegen csoportok tagjaitől tartani kellett, ezért fontos volt megkülönböztetni. Ez így is maradt, hiszen ezekkel az emberekkel érintkeztünk az archaikus közösségben, a falusi létben. Ma viszont, amikor az emberek nagy része nagyvárosokban él, könnyen lehet, hogy többet hallja valaki egy sorozat főszereplőjének, a kedvenc sorozatának a főszereplőjének a hangját, mint mondjuk egy rokonáit, vagy akár a szomszédjáit is. Ezáltal pedig működésbe lép az evolúciós reflex, és fontos lesz számára az az ember. Tehát még hogyha nem is tekinthetjük tudományos értelemben a pletykalapban megjelent cikket, a mi emberünk, aki olvassa, az úgy tekint rá, mintha egy számára fontos emberről tudott volna meg egy fontos információt, és nehezen tudatosítja magában azt, hogy neki ehhez az emberhez semmi köze, hiszen a kapcsolatuk nem kölcsönös, nem szimmetrikus.
Hát ő olyannyira közel érzi magát ehhez a pseudo rokonhoz, ismerőshöz, hogy ugye akár évtizedeket tölt el vele, tehát aki napi szinten nézte a barátok köztet, az nem is szinte, de akár megkockáztatom, gyakorlatilag a családtagjának érezte, nem tudom, most nem tudok szereplőket mondani, Sanyit, Gabit, Zolit, Lacit a sorozatból, vagy a Szulejmánból, vagy említhetünk még számos mindent. Én nem nézem, ugye, de tudok róla, típusú mondatokkal fölvezethetném, de hogy tényleg a Szabó család régen a rádióba, vagy akár még visszamehetünk Mikszát Jókai korába a folytatásos vasárnaponként megjelenő történetek szereplői.
Dickens is folytatásokban jelentette meg a Pickwick klubot, és várták az emberek, hogy megérkezzen a következő rész, tehát ehhez azért hosszú ideje hozzászoktunk. Karinti Frigyesnek van egy írása érdekes címmel, és ebben fejtegeti hosszan, hogy hogyan keletkezik a szenzáció, és milyen kifejezéseket kell használni ahhoz, hogy kellő számú ember olvassa el azt az adott cikket, beszéljen róla, és legyen alap a következő cikk létrehozására. Ez ma a clickbait újságírás korában egy más szintre lépett, ami azt jelenti, hogy sok ember a újságcikkeknek a címéből tájékozódik, és ennek alapján alakítja például a celebekről szóló gondolatait is.
Részlet Karinti Frigyes Érdekes című írásából. Az újságírás az a közlekedési eszköz, aminek nem csak fenntartója, de létrejöttének feltétele és alapja volt a feltevés, hogy az embereket nem csak az érdekli, ami közvetlenül összefügg az ő személyes érdekükkel, hanem van egy bizonyos fajta kíváncsiság, még nem vonzódás és már nem közöny, Bizonyos fajta, főként hozzánk hasonlókkal megesett történetek számára, aminek jellegét a pletyka szó fejezi ki legjobban. Ez a könnyű híranyag, amivel szemben nem érdemes helyesléssel vagy helytelenítéssel, örömmel vagy felháborodással, részvéttel vagy bosszú érzéssel, hittel vagy tagadással, egy szóval erkölcsi ítélettel állást foglalni, nem lévén köze ezekhez a kategóriákhoz. Inkább egy kis könnyű tűnődést, pillanatnyi figyelmet érdemelnek, mint a lét vagy az emberi élet tragédiáját megszakító, színező epizódok. Újság a szó valódi értelmében olyan esemény, eseményke, ami annyira jelentéktelen, hogy újnak hat, mikor százezredszer megtörténik, mert mindig újra elfelejtődik, szemben az élet nagy dolgaival, amikről bizony keserves, végzetes tapasztalatból tudjuk, hogy nem újjak. Voltak, vannak és lesznek, érc öklű törvények akaratából. Az első újságok, mikor a 18. század derekán felbukkannak, nem is egyebek ilyen pletyka-szerű mendemondák mulattató röpiratánál. Eseményeket közölnek, amiknek jellemzésére nincs külön szó. Kölcsönkérnek egy határozatlan megjelölést, és megszületik az érdekesség fogalma.
Lehet indexálni a celebekről szóló pletykákat?
Biztos, hogy vannak arra vonatkozó mérések, hogy ki, mikor, milyen mértékben lépte át mondjuk az országos ismertséget, vagy akár ennél nagyobb volument is, és vannak arra vonatkozó szabályok, ezeket persze őrzik azok az ügynökségek, amelyek támogatják a termékek értékesítését, hogy milyen témák mentén érdemes írni, a szex, a gyermek, az mindig egy olyan kelendő téma, amivel elő lehet hukkolni, illetve kik azok, akiket folyamatosan lehet szerepeltetni, és kik azok, akiket esetleg ritkább ritmusban érdemes elővenni, mert nem koptatható az arcuk olyan intenzitással, mint mondjuk egy világszerte ismert előadó művészé.
Amikor mondjuk a heti világgazdaságban megjelenik egy hosszú portré valakiről, aki nem nyilatkozik az újságnak, de így körbelővik gyakorlatilag, megkérdezik az ismerőseit, megkérdezik a volt vagy mai munkatársait, tehát egy ilyen átvilágítás, analizálás történik, de maga a célszemély nem szólal meg valamilyen okból, mert ez a cikknek a sajátossága, vagy mert nem akar nyilatkozni, akkor a róla szóló híradások, azok puszta információk, vagy akár pletykák is lehetnek?
Hát a portré rovatban egyébként a megkérdezett személyről van egy leírás is, és ő maga is beszélget a portré rovatban.
De nem arra gondolok, hanem szoktak lenni ilyen nagy cikkek, portréket festenek
azok,
valakiről.
Azokban nem személyes hírek vannak, illetve a személyes hírek mindig nagyobb léptékű társadalmi, gazdasági vagy egyéb kontextusban vannak értelmezve. Tehát jogos a kérdés, de itt felmerül az is, hogy mennyire érdekes számunkra a költő életrajza, mert van a költő életrajzában olyan adat, amit fontos tudnunk ahhoz, hogy az életművét tudjuk értelmezni, és van, ami teljesen lényegtelen, inadekvát.
Mit tudhatunk meg kutatások által a bulvárlapokból, amik hangsúlyozzuk, nem pletykalapok?
Olyan kísérleteket azért érdemes folytatni, és zajlottak is ilyenek, ahol megvizsgálják, hogy az olvasók milyen tartalom iránt fogékonyak, és az eredmény több ízben is az volt, hogy általában a többséget azok a cikkek érdeklik, akik hozzá hasonló szeméről szólnak, akár korban, akár élethelyzetben, akár valamilyen más szempontból. Ez természetesen szerintem inkább médiakutatásnak nevezhető, viszont kétségtelen, hogy az eredményei a pletykakutatást is gazdagítják.
És élesen el lehet választani, hogy mi az, ami már túl hihetetlen, vagy túl ciki egy sztár per példaképpel kapcsolatban, és mi tartozik még abba, ami belefér az emberi kíváncsiságba, tehát ez a vájkálás, ez a pikantéria keresés.
Erre nem lehet egységes választ adni, ugyanis az olvasók sokfélék, és az elsősorban a személyiségüktől, utána a jövedelmüktől, a szabadidejük eltöltésétől, az életkoruktól, és számos egyéb paramétertől függ, hogy mi az, ami érdekli őket. Van, aki soha nem olvas pletykalapot, és van, aki mindent elhisz, amit az ilyen bulvárlapokban leírnak. Az, hogy melyik csoport mivel foglalkozik, az leginkább az ő hozzáállásuktól függ. Azt törvény szabályozza, hogy milyen tartalmakkal lehet elmenni. Hozzáteszem, hogy napjainkban is jelennek meg nagyon sokszor olyan tartalmak, nem a nyomtatott sajtótermékekben, mert ott nagyon vigyáznak természetesen a jogászok, hogy ilyesmire ne kerülhessen sor, és maga a szerkesztőség is. Viszont bele-bele csúsznak néha újságírók abba a hibába, hogy túllőnek a célon, ezt perekkel lehet lekövetni. Tehát nagyon gyakran az, akiről szól az adott cikk, az beperli az újságot, és ilyenkor láthatjuk azt, hogy ez óvatosságra inti a többi szerzőt a későbbiekben.
De gondolod, ez visszafogja az újságot? Tehát, hogy most veszít a peren 1 millió forintot, de a napi példányszámot, amit értékesít, azzal megnyert 10-et.
Hát van az a per, amivel akár az újság működését is ellehetetleníti. Tehát nem a büntetés a lényeg, hanem hogyha valaki úgy nyeri meg a pert, hogy a bíróság az újságot keményebb büntetéssel, szankciókkal sújtja, ott már érdemes elgondolkozni ezen.
Hát én erre nem nagyon tudok példát, lehet, hogy ez a vadkelet miatt van. Lehet, hogy van nyugaton, van, nem tudom, én itt nem nagyon hallottam ilyenről. Első tiltításról hallottam már tévéknél, de az, hogy mondjuk egy újságot betiltan, vagy megakadályozzák, hogy 1-2 hétig ne jelenjen meg bírósági úton, arról nem hallottam. Egyébként tök kíváncsi lennék, hogy milyen egy ilyen bulvár újságírónak a karaktere. Tehát, hogy ezt élvezi, ezt csinálni, vagy ez neki egy robotmunka.
Ez egy kemény szakmunka. Egyáltalán ne gondoljuk azt, hogy nagyon egyszerű, hiszen, amint mondtam, kemény szabályok irányítják azt, hogy mi kerülhet bele egy cikkbe, és nem olyan jó szankcionálva lenni, nem csak pénzügyi büntetéssel, hanem más büntetéssel is. Mondjuk el lehet távolítani egy újságírót, tehát maga az újságíró nem szeretné ezt, és nem olyan könnyű minden bokorba leakasztani újabb és újabb újságírókat. Tehát tekintsünk erre úgy, mint egy professzionális szakmunkára, és a kezdetekről megint csak tudunk olvasni, hogy ez hogy zajlik. Gárdonyi Géza írja le egy korai művében, hogyha elszáll egy légömb a város közelében, akkor hogyan lehet ebből egy cikkben világra szóló szenzációt sejtetni. Lépésről lépésre mutatja ezt, és a főbb trendek ma sem változtak.
Aha. Ez volt az, amikor hogy jön a lihegve az újságíró, hogy de hát nem volt léggömb, de írja csak meg, hogy volt léggömb, ugye?
Igen, vagy feltehetjük a kérdést. Volt léggömb? Nem volt léggömb? Van, aki azt mondja, hogy volt, van, aki azt, hogy nem. Minden esetre bármelyik változat is igaz. A városunknak van, mint gondolkodni, talán aggódni is a közeljövőben, és itt a talán szócskával már le is védte magát a szerző. Kérdés az, hogy hogyan fúj fel valamit az újságíró, hogyan nagyítja fel, hogyan torzítja el, ha megfelelő szóhasználattal teszi, és ügyes az ügyvédje később, akkor nincs félrevalója.
De valószínűleg ez egy nagyon vékony jég a bulvár újságírónak.
Így van, de ők jártasak ebben.
Azért is, mert ugye neki jó kapcsolatot kell tartania a celebekkel, hogy később információt kapjon. Tehát nem ronthat el valamit végletesen, viszont ugye néha meg azért bele kell marnia, vájnia annak a celebnek az életében.
Ezért tapasztalhatjuk az elmúlt hónapokban, években, hogy nagyon sok celeb, amikor gyermeke születik, vagy amikor a párkapcsolatát változás éri, akkor ő maga kezdeményezőként elkészít egy kommunikét, igen, vagy sajtóanyagot, minden médiumnak elküldik.
Megelőzendő.
Így van, és odaírják, hogy ezen kívül ők más nem akarnak nyilatkozni. Ezzel egyrészt megvalósul az, hogy az az kerül be a hírekbe, ahogy ők megfogalmazzák a helyzetüket. Másrészt pedig a nyakon csípik azt a lehetőséget is, hogy nem lehet transformálni, átalakítani azt, amit mondtak. És érdekes látni azt, hogy működik, mert például, amikor történik egy ilyen állásfoglalás, akkor a legtöbb bulvárlapban ugyanazt a változatot olvashatjuk.
Fogunk ezzel még foglalkozni a pletyka történelemben adásunkban, de csak egy kicsit kapjunk bele. Ott az egyik oldalon a bulvár, és ezzel szemben a másik oldalon, számomra legalábbis, ott van az önéletírás. Tehát ugye mondhatod, hogy a bulvár nem pletyka, viszont az összes önéletírás, életrajz, nyilván amit maga készít el a saját életéről, az nagyrészt pletyka.
Emögött az a természetes emberi magatartás áll, hogy az ember a lehető legjobb színben szeretné magát látni a legtöbb ember szemében, és beleértve saját magát is. Tehát az egy fajta munka, amikor egy vélt, egy vetített és egy vágyott önkép közül választok, és őszintén meg vagyok győződve arról, hogyha visszatekintek a múltamba, akkor az a lehető legjobb döntés volt, hogy én mindent megtettem, és így tovább, és így tovább. Ez nem abból fakad, hogy igaz vagy nem igaz, hanem az ember ennek a gondolkodásnak mentén, a személyészlelésnek, az önészlelésnek meghatározott szabályai mentén rajzolja át a múltat.
Ezek szerint a önéletírások szerzői óhatatlanul átcsapnak bulvárba?
Nem, ezt mondtam. Az önéletírások szerzőinél tapasztalhatjuk azt, hogy a saját életeseményeiknél az ő szerepük gyakran pozitívabb, mint ahogy erre mások emlékeznek.
Innen folytatjuk majd, ez volt a pletyka, és ami mögötte van, Szvetelszky Zsuzsával
és Simonyi Balázzsal.